Nyolcadik fejezet. Az önkéntes detektív. Budapest az epidémiák városa. Hiába rázza a fejét tisztelt Szartori párul. Nem csak, hogy ide látogat minden ragályos betegség, tífusz, pestis, kolera, nóna és nem tudom mi, hanem a szembetegségek is bizonyos epidémikus jelleggel lépnek fel. Ha a párbajok áramlata kezd jönni, akkor egyszerre csak összevész mindenki mindenkivel, s amerre a szem lát, mindenütt kettesével lépkedő férfi alakokon pihenhet, akik kvászekundások járnak nagy gesztusok közt az utcán. És az emberek felismerik az arcvonásaikról, mi járatban lehetnek. Kitérnek nekik, mint a minisztránsokkal a haldokló emberhez siető papnak. Ha az öngyilkosság áramlata jön, akkor egyszerre csak kezdik az emberek főbelőni magukat tömegesen, szinte minden ok nélkül. És ez ellen hiába cikk és tárca, ami egyszer passzió, hát passzió. A levegőben van, mondják a laikusok. A levegő fejleszt ki bizonyos hajlamokat, lázakat. Hogyan? Miért? Senki se tudja. Úgy van, mert úgy van. Egyszer például minden ember elkezd a zserbóhoz járni, és valóságosan verekszenek a székekért. A következő évadban meg már senki sem megy a zserbóhoz, pedig esetleg jobb a konyhája. Ez mind epidémia. Tavasszal pedig mi történt? A lapokban igen gyakran lehetett olvasni eltűnt emberekről, akiket a család keresett, de meg nem talált se élve, se halva. Eltűnt egy Trencsén megyei fakereskedő, aki két napra lejött Pestre. Most nyoma veszett. Kevéssel rá egy idevaló bankár tűnt el csodálatos módon, mintha a föld nyelte volna el. Hasztalan kutatott utána a család, rendőrség, semmi. Aztán eltűnt egy ügyvéd. Azt nem is igen keresték. Az is semmi. Elvitte az ördög elevenen. Aztán úgy húsvét táján, a Boborék utcájában a boltos segédeknek feltűnt, hogy már napok óta nem látták az öreg agancsost. Ugyancsak ezt az észrevételt tették a Zöld Pásztorhoz címzett kávéház törzsvendégei. Bobor minden hétköznap odajött egy órára, megivott egy kupica szilvóriumot, és elolvasta a lapokat. Ide járt Szartori Pál és Schmidt kapitány is. Hamarabb el lehetett volna hinni, hogy egyszer fogja magát a természet, és meg nem virrad, mintsem, hogy Bobor Károly ne jöjjön el. Hát mi lelhette az öreget? Okvetlenül meghalt. Csak ez az egy volt valószínű, mert azt már a Zöld Pásztor pincére is se gondolták, hogy Bobor Károly meg nem halhat, annyira ritkaság, hogy valaki a halált elkerülje. Szartori Pál ellenben bizonykodott, hogy ha meghalt volna Bobor Károly, ő okvetlenül kap particétulát. Ezen aztán összedisputáltak és elhatározták, hogy megnézik otthon. Elmentek hát a Boborék lakására, ott a cseléd nyitott nekik ajtót egy szepességi német leány. Attól kérdezték meg, otthon van-e az ezredes úr. Nincs. Elutazott. Hová utazott? Nem tudom, semmit sem tudok. Csak azt tudom, hogy nincs itthon vagy négy napja. Hát a méltóságos asszony. Az itthon van, és éppen vendég van nála. Kicsoda? Az Rényi méltóságos úr. Szartori Pál és Schmidt kapitány összenéztek, és így szólálnak. Na hát, akkor nem megyünk be, fiam, hanem mondd meg a méltóságos asszonynak, hogy itt jártunk tudakozódni az ezredes úr után. A dolog hetekig lappangott így, hanem közbeesvén elseje, miután az ezredes nem jelentkezett a nyugdíjáért, a bajtársai felkeresték, és az ezredesnék kinyilatkoztatta, hogy nem tudja, hová lett a férje. Egyszer reggel kiment a városba, semmit se szólt, és nem jött haza ebédre. Azóta nem is látta. Tette a rendőrségnél följelentést. Minek? A rendőrség nem talál meg semmit. Hát mit gondol? Az ezredesnél vállat vont. Fogalmam sincs. Vannak-e valahol rokonai, akikhez elmehetett? Nem hiszem, de onnan is írnia kellett volna. Ezekre a kérdésekre százszor és százszor kellett ezeket a feleleteket megadni a következő napokon, mert az eltűnt ezredes cím alatt megjelent másnap a bobor rejtélyes eltűnése a lapokban, különbözőképp kiszínezve, és azon túl nem volt nyugta a szép bobornénak a riporterektől. A dolog nagy port vert fel, mert már a negyedik, ötödik ilyen eset volt rövid idő óta. Mégiscsak furcsa. Az orvosok azonban tudományos képet vágtak ehhez is. Tudunk mi erről. Ez is egy betegség, epidémia, és ritkán fordul elő. Bizonyos vándorlási ösztön, a latin nevét is mondták, de elfelejtettem. A peregrináció egy neme, mely a macskáknál szokott leginkább előfordulni. Elmennek, elbújdosnak minden ok nélkül. Aztán megint visszajönnek hónapok, évek múlva. Hol voltak? Senki se tudja. És ez néha az embereknél is jelentkezik, például okáért a peregrinusnál, ami egy lelki kényszer, egy titkos parancsoló erő, mely az agysejtekből és az idegekből veszi eredetét. De ami jelentkezik az egyeseknél, az mint betegség előfordulhat csoportokban, és a ragályosság szimptomáinak kizárása nem bírna az alaposság föltételeivel. A lapok azonban nem fogták föl ilyen tudományosan a kérdést. S mint hogy egy hódító szép asszonyt hagyott itt az ezredes, a kujon riporterek szívesen időztek e témánál, és igyekeztek azt minden oldalról megvilágítani, nem hiányozván a gonosz célzások sem. A közönség, ez a falánk ezerszájú ínyen szörnyeteg, mohón falta be a híreket, és a klubokban és szalonokban megindult a tömérdek tricstracs. Mégis furcsa, hogy az asszony nem tett jelentést a rendőrségnél. Azt mondja, hogy nem tud semmit. Ha-ha, vajon? Különös, hogy nem is valami nagyon búsul. 68 esztendős volt, de legalább mutatná. Éppen az szól mellette, hogy nem mutatja. Ha valami bűn volna benne, majd mutatná. Ajajajaj, nem lehet az asszonyi ravasságot kiismerni. Mindent beszéltek össze-vissza, pró és kontra, a rossz nyelvek és a jó nyelvek. Végre az ügy úgy megdagadt, hogy a rendőrség is megmozdult, ám bár az előbbi eseteket se tudta kisütni. A gúny ostora pattogott felette már hónapok óta. A detektívek izzadtak, káromkodtak, a Benicki Lajos esete óta nem történtek efféle dolgok. Különböző verziókat találtak ki. Hogy Somoskői járt itt, és az lopkodja el sorra az embereket ebben az ártatlan formában kedélyeskedvén a rendőrséggel. Olyan kificamodott elme is akadt, amelyik így kombinált. Az öreg ezredes veszélyes katonai titkokat tudott, hát nem lehetetlen, hogy Muszka ügynökök megkerítették és elvitték egyenesen Szentpétervárra. Úgyis egészen az a zsáner volt, ami Valsin Eszterházi. Végre be kellett avatkozni a rendőrségnek is, és a szépasszonyt kihallgatták. Semmi újat nem mondott, egész vallomása ebből állt. Boborné. Április 10-én egy mulatságban voltunk Rózer Jánosnál, aki királyi tanácsosságát ünnepelte. Ott maradtunk messze éjfél utánig, és én egész 11 óráig aludtam másnap reggel. Amikor felkeltem, kérdezősködtem a férjem után. A cselédleány azt felelt, hogy már 1 óra előtt kiment. Rendőrkapitány, nem történt valami Rózeréknál, ami tisztelt férjét felizgathatta volna? Vagy egyéb olyan körülmény, amely alkalmas a kutatásnak támpontot adni? Adja elő, méltóságos asszonyom, részletesen a ma mulatság lefolyását. Boborné. Valóban aligha történt olyasmi. Férjem csendesen mulatott és kártyázott. Rendőrkapitány, kivel kártyázott? Boborné, Schmidt kapitánnyal játsztak pikét. Rendőrkapitány. Férje nyert vagy vesztett? Boborné. Említette hazamenet, hogy vesztett. Rendőrkapitány. Mennyit vesztett? Boborné. Említette, hogy 11 forintot. Rendőrkapitány. Nyugodt hangulatban volt hazamenet? Boborné. Kedélyes volt. Rendőrkapitány. Nem történt a lakománál valami kellemetlen epizód? Boborné. Sőt, ellenkezőleg, mindenki pompás hangulatban volt, ami elképzelhető is. Az öreg Rózer már rég vágyott valami kitüntetésre, és most gróf Zrínyi Miklós megszerezte neki a királyi tanácsosságot. Úszott a boldogságban az egész család. Rózer úr hálából egy toastban jelentette ki, hogy összes tőkéin a Zrínyi féle bank részvényekből vásárol. Rendőrkapitány, ez jelentéktelen körülmény. Kik voltak még ott? Boborné, Zrínyi gróf, Patacsics, Alapi, Juranics a nejével, és még a szigetvári lovagokból nehányan, aztán Schmidt kapitány, Szartori a leányaival, és néhány öreg asszony, akik mindig ott szoktak lenni. Rendőrkapitány, még egyre kérem szíves válaszát. Nem talált valami hátrahagyott levelet, cédulát, vagy egyéb jelt? Boborné, nem. Mindössze ennyi felvilágosítást adott a szépasszony, és ez nem több a semminél. A kos szarvában sincs nagyobb sötétség, mint amilyen a Bobor ügyben volt. A rendőrség a legügyesebb detektívjeit mozgósította, de hasztalanul. A lapok híréhes rendőri riporterei nap-nap után csak azt hallhatták, nincs eredmény. Felbosszankodék erre a Pesti Gulnár című napilap rendőri riportere Perényi Miksa, és szemtelenül még bent a rendőrtanácsos szobájában felcsapta a borzas cilinderét a fejére az ajtóból kiáltván vissza, de hát majd én kisütöm ki én, ha az urak semmit se tudnak. És amit Perényi Miksa megmond egyszer, az vas. Csak amit megír, az nélkülözi néha az úgynevezett minden alapot. Erre a nagy elhatározása egyéb iránt ösztökélt a hagyományos gyűlöleten kívül, mely a rendőrség és a sajtó közt van, Rózer Nepomuki János királyi tanácsos úr azon közzétett hirdetése, hogy aki barátjáról biztos hírt hoz, 100 arany jutalmat kap. Vékony kis emberke volt ez a Perényi. Olyan arccal, mint egy kakadujé, és olyan lábakkal, mint a batlájé. Az orra görbe egy kicsit, de szimatja van olyan, mint a Lökök úré a Gaboró regényében. Esze pedig len ki van köszörülve, s hajlékony, mint a legfinomabb penge. Rögtön hozzálátott feladatához. Legelőbb megszerezte az ezredes arcképét, aztán a szintért vette szemügyre, ahonnan meg kellett indulnia titokzatos útjára. Boborék az Aradi utcában laktak egy kétemeletes sárga házban. Ez egy hosszú, piszkos utca rossz kövezettel, eldugva az Andrássy út mögé. Kietlen, alig épül, kereskedelme nem fejlődik. A nagy oligarcha mindenben veszedelmes. Az Andrássy út, mint a cápa, a kishalakat föleszi a közelében lévő utcák élénkségét, forgalmát. Itt minden csöndes és kisvárosias. Hogy a fonalat megtalálhassa, mindenek előtt azt kellett volna tudni a Perényinek, hova ment Bobor hazúrról, vagy legalább hova indult. De erre nem volt semmi adat. A szomszédos szatócsboltokban nem tudták útba igazítani, bár némely dolgokat mégis megtudott. Hogy az ezredes szűk anyagi körülmények közt van, hogy gróf Zrínyi Miklós igen gyakran tölti ott az estéit, és hogy erről sokat beszélnek az Aradi utca vénasszonyai. Ilyen viszonyok közt Perényi egy feltevésre vetette magát. Szuggerálta, mintha ő lenne Bobor, aki megindul otthonról. Ment egy darabig, de minthogy rossz volt a kövezet, és hozzáképzelt, hogy az ő lába is köszvényes, mint a Boboré, a legelső nyílásnál átcsapott az Andrássy úti aszfaltra. És ha ez a feltevés helyes, akkor önként következik, hogy a legelső kocsi állomásnál beleül egy droszkéba. Szép májusi délután volt, az Andrássy úton özöllöttek a liget felé az emberek. A nagyurak fiákerekben, a kisebb urak gyalog, öröm ilyenkor sétálni. Az egyfogatóaknak nem volt keletük. Azoknak csak a tél jó és az eső. A droszkék kocsisai utálják a napfényt, és úgy tartják a napot, mint a legnagyobb ellenségüket. Most is ott ácsorogtak a kocsisok, ostoraikat kézben tartva, viáncoltak, megjegyzéseket tettek a járók előkre, és szitták az emberiséget, amely úgy van alkotva, hogy a csizmája elkopik, de a lába nem. E kocsisok egyébként jó megfigyelők, és tudnak a szemekből is olvasni. Mihelyt Perényi Miksa feltűnt a láthatáron, egyszerre ösztönszerűleg megmozdul valamennyi. Perényi Miksa csak ugyan hozzájuk igyekezett. Villám hirtelen szétfutottak, hogy levegyék az abrakos tarisznyát sovány gebéjük fejéről. Képzeleti milyen kellemetlen érzés az a szegény állatnak. Ne fussanak hát szét, szólt rájuk Perényi Miksa. Sőt, inkább gyűljenek össze mellém, ide, aki nagy borravalót akar. Hát ki ne akarna nagy borravalót? Mind oda kullogtak, bár kétkedéssel, mert az ilyesmiből sohasem szokott pénz kijönni, hanem valami sületlenség. És Perényi Miksa se nézett úgy ki, mintha aranyok potyognának ki a rosszul becsukott markából. Miksa úr kivette a zsebéből az öreg ezredes fényképét, és így szólt. Kivitte ezt az urat maguk közül? A vén katonát? Ó, hát vittük mi már ezt mindnyájan. Mondhatom, komiszfráter. Mindig elkéri a tarifát. Jó, de melyikük vitte utoljára? Hárman is akadtak, akik utoljára vitték, 3 vagy 4 hét előtt. A napra persze nem emlékezett egyik sem. Hát itt most már a napszaka fog határozni, gondolta magában Perényi, és kivallatta őket, hogy hány órakor vitték. 2 délután vitte, csak a 138. szám mondott délelőttöt. Maga az én emberem, szólt Perényi. Meg tudná-e mondani, hová vitte?
A X úton szállt ki, és bement egy házba.
Nem tudja, hányadik szám?
Nem.
Meg tudná mutatni? Azt hiszem. No hát, menjünk. Perényi beült a kocsiba, és kisvártatva a kijelölt háznál voltak.
Ez az, mondta a kocsis. No, elviheti az ördög, mert ez átjáró. Bizonyosan tudja, hogy ide ment be. Ide ment be, és innen jött ki, aztán kifizetett, és elküldött.
Perényi bement az illető ház udvarára, melynek közepén bazár van, különféle gyermekjátékokból, s köröskörű cipészek, aranyművesek, olasz narancs árusok boltocskái. Perényi a fejét vakarta. Itt minden kombináció lehetetlen. Vizsga szemei azonban csak hamar fennakadtak egy invalídus katonán, akinek egy széke volt odatámasztva a falhoz az egyik udvari bolt mellett. A szék karján egy táblácska fityeget egyszerű fehér betűkkel. Molnár István, a szadovai csatában megsebesült szakaszvezető. Ott hevertek a szék mellett keféi és suvixos katujája. A járókelők poros cipőit egy-két krajcárét szokatlan ügyességgel tudta fényesekké tenni. Ott ült a széken egykedvűen és nézte a jövőmenők lábait. Egyébre nem volt gondja. Konokul meg volt benne gyökerezve, hogy az emberi testben legfontosabb a láb, amit a tekintetbe vesszük, hogy Szadovánál jelen volt, nem is lehet tőle rossz néven venni.
Ellenben a tekintetbe vesszük, hogy az ő egyik lába fából volt, mégis tárgyilagos és önzetlen álláspontnak vehető. Perényiben remény csillant meg az invalidus láttára, a katona megnézi a katonát, kivált a szakaszvezető az ezredest. Hát, ha ez látta Bobort, hova ment be? Megszólította tehát a rokkantat, mutatván neki a képet. Nem látta-e bácsi valamikor ezt az óbestert? Elégszer. Járt ebbe a házba. Ide jár, szegény feje. S kezével egy zálogházas boltra mutatott az udvar bal szögletében. A riporter arcán diadalmas mosoly jelent meg, és amint egész alakja visszatükröződött az aranyműves kirakatából, szinte kedve jött oda kiáltani a rámosolygó énjének: Maxi, te neked sok eszed van. Egy kuba szivart adott a vén katonának, és aztán benyitott a zálogházas boltba, hol a rácsozattal elkerített helyen mindenféle limlamok között zöld házi sapkában egy öreg zsidó ült, mint papagája kalitkában. Kívül a rácsnál egy csinos fiatal férfi állt, akinek úgy látszik valami házasságot ajánlott, mert mellesleg ezzel is foglalkozott. Lássa, maguk keresztények, mint ilyenek. Azt mondják, nem házasodom, mert szegény vagyok. Nevetséges, hogy egy goly eszemi kép jár. Hisz éppen ezért kellene megházasodni. Mert a fiatalság egy tőke. Das muss man es komptieren. Az aglegénység nagy pazarlás. Megérdemli a szekvösztromot. A zsidónál ritkaság az aglegény. Nincs is. Mert a zsidó okos, tudja, hogy mitől düglik a légy. A papagáj fejű Kimi alatt ezt a házassági szakoktatást tartotta, egy smaraggyűrű vésését vizsgálta nagyító üvegen, most észrevette Perényit. Mi tetszik, uram? Egy fontos dologról szeretnék önnel beszélni, mondta Perényi, mint egy kilökve szemeivel a fiatal urat. Az vitte is mindjárt az írháját. A papagáj fejű rákiáltott. Gondolkozzék, tisztelt úr! Az öreg Salamont mindig megtalálja, tisztelt úr. Az öreg Salamon mindig itt ül 8-tól 8-ig. Bizony. És ön, tisztelt úr, mit parancsol? Én Perényi Miksa vagyok. A papagáj fejű csak a szemével pislantott, hogy jól van. Remélem, ismer engem. Nincs szerencsém. De már erre kipattant a kevéség Perényiből. Micsoda? Maga nem ösmer engem, maga nem ismeri Perényi Miksát, a nagy Max Perényit, szégyelje magát, maga egy ordinári ember. Maga becsületes zsidónak tartja magát, és nem ismeri Perényit, hát érdemes maguk közt kiválni és felkapaszkodni? A papagáj fejű elunta a haszontalan beszédet, és közbeszólt. Hát visszavonom, amit mondtam, mondjuk, hogy ismerem. De erre még nagyobb tűzre gyulladt az önkéntes detektív. Micsoda? Maga ismer engem, és le nem kapja a fejéről a zöld sapkáját? Mikor a riporter fejedelem áll maga előtt, és a hatalmas pesti gúnár nevében jön, amely előtt reszkedtek a miniszterek, és maga egy közönséges pondró, még a zöld sapkáját se veszi le? Na, hát inkább leveszem, csak térjünk a dologra, mondta az öreg türelmetlenül. A riporter pszichológiával dolgozott. A megfélemlítésre és a felülkerekedésre volt szüksége, mert tudta, hogy az ilyenfajta emberek gyanakodók és hallgatagok. Itt is kivette a képet a zsebéből, és így szólt. Nézze meg ön ezt az öreg katonatisztet, és mondja meg nekünk, Perényi mindig a fejedelmi többest használta, oldala mellé képzelve a pesti gúnárt is, mikor volt itt utoljára, és mi járatban volt? Vigyázzon, öreg! Úgy feleljen, hogy akként fogja a pesti gúnár vagy lesújtani a poklok katlanáig, vagy fölemelni a csillagokig, amint jól vagy nem jól informálja. Az öreg zsidó elgondolkozott egy percig, hogy érhet-e ez valamit, már pénzre átszámítva, amit ő mondhat. Azt határozta, hogy a semmit se érhet, hát elmondta. Ez az úr sokszor megfordul üzletemben. Sokszor volt pénzre megszorulva, és ilyenkor elhozta vagy az ezüst szelencéjét, aranyláncát, vagy egy-egy női ékszert, amelyre néhány forintot kapott. Ismertem évek óta mind a tárgyait. Mert pontos ember, és a hónap elsején rendesen kiváltja, amit hónap közben behordott. Azt hiszem, nem sokára jönnie kell már. És mikor volt itt utoljára? Vagy egy hónap előtt, felelte az állokház tulajdonosa. Igen, sajátságos esetem volt vele. Lelkemre mondom, csak most jut eszembe. Egy gyémántos melltűt hozott, azt mondta, nejé, és amellé az ezüst szelencéjét is elhozta. Ma sok pénzre van szükségem, Pik. Rossz kedvű volt? Vidám volt, nevetgélt. Mondta, hogy mulattak az éjjel, és hogy kártyán is vesztett, azért hozott be két tárgyat. Kérdeztem, milyen összegre volna szüksége. Vagy 30 forintra, mondta ő. Megnéztem a melltűt, és azt feleltem, adhatok rá 500-ot. A becsületes öreg tiszt megszavarodott. Megbolondult maga, Pik, hiszen az ezüst ára lement, és a tűn kevés az arany, de a gyémánt, mondám én, a gyémánt az csinos darab. A katonatiszt rám meresztette a szemeit, és összeszidott. Maga egy nagy szamár, Pik. Maga tönkre fog menni, mert látja, az nem igazi gyémánt. Mire én újra megvizsgáltam a tűt, és kimondtam, hogy az éppen olyan igazi gyémánt, mint amilyen igazi Pik én vagyok, és ha nem hiszi, hát nézesse meg akármelyik aranyművessel a világon. Az én öreg tisztem szó nélkül zavartan rohant ki erre a boltomból, magával vivén a tárgyait, és azóta nem tért vissza. A riporter szíve nagyon dobbant. Maxi, jó nyomon vagy. Hálásan veregette meg az öreg zsidó vállait, maga derékember, kedves Pik úr, de még egyet mondjon meg nekünk, hová mehetett innen? Alkalmasint az ékszerészhez. Talán ehhez, aki itt az udvarban van? Valószínű. Perényi most már a vizsla szenvedélyével rohant az átellenes ékszerészhez. Ott megnyílt előtte az egész perspektíva. Az ékszerész emlékezett az ezredesre, aki egy gyémánt tűt hozott hozzá megbecsülés véget. És mennyire becsülte ön? 800 forintra. És mit szólt erre az ezredes? Elsápadt és káromkodott. Az lehetetlen, dadogta. A tű a feleségemé, és én tudom, de én csak jobban tudom, feleltem. Mert a gyémántot és a tűt én készítettem gróf Zrínyi Miklós számára 1000 forintért. Az ezredes felbődült, mint egy vadállat, és kiruhant üzletemből, még a szarvasbőr kesztyűit is itt felejtette. Minden világos kezdett lenni Perényi előtt. Denikve, keresd az asszonyt, és keresd a szeretőjét. Most már megvan a szál. A biztos szál. Bobor kétségtelenül Zrínyihez ment, vagy segédeket küldött Zrínyihez, de Zrínyinél kell keresni a további fejleményeket. Kifizette az utcán várakozó egyfogatút, aztán betért egy kávéházba, és levelet írt a szerkesztőségbe. Tisztelt szerkesztő úr! Nyomában vagyok a boborféle ügynek. Roppant érdekes részleteket szedtem össze. Csak késő este jöhetek be, amikor a harmadfél hasábot kérek. Az ezredesné leleplezve, óriási szenzáció, hallatlan rekord, a rendőrségnek nagy pipa. Jó volna plakátokat nyomatni, gróf Zrínyi Miklós is bele van a rejtélyes ügybe keverve. Most megyek hozzá a bankba. A felfedezett nyomok követését nem tudom félbehagyni, előleget tessék a segédszerkesztőnél hagyni, Perényi. A levelet elküldte egy hordártól a Pesti Gúnár felelős szerkesztőjéhez, maga pedig kettőzött léptekkel loholt a Nádor utcai Zrínyi féle bankba, magához az elnökhöz küldvén be a névjegyét. Zrínyit régi kedves emlékekbe ringatta a Perényi név. Szögről végről rokonság is volt a Subicsok, amint hajdan a zrínyieket hívták, és a prínyiek közt, amint hajdan a perényieket hívták, Legott bebocsátotta tehát Perényi Miksát, de a belépő alak nagyon fölébresztette gyanúját. Önöket prínyieknek hívták azelőtt, kérdé fürkésző tekintettel. Nem kónoknak, felelte Perényi Miksa nyájasan. Úgy. És mit akar? Én a pesti gúnár riporter vagyok, méltóságos úr. Szép, szép. De mit akar? Én kérem alássan önkéntes detektív vagyok, és a Bobor ezredes eltűnését kutatom lapunk érdekében. A pesti gúnár eddig is a legjobban értesült lap volt, és ezentúl is az lesz. Még mindig nem tudom, hogy mit akar. Meg akarom találni a Bobor ezredes urat. És bizonyos dolgokra jöttem rá, amik előttem nyilvánvalóvá teszik, hogy csak a méltóságos gróf úr igazíthat engem útba, nemes célom eléréséhez. A gróf ajkain szatirikus mosoly játszadozott. Tehát azt hiszi ön, hogy általam találja őt fel. A riporter szemtelenül vigyorgott. Igen, mert megtudtam, hogy a méltóságos gróf úr egy gyémántos tűt tetszett ajándékozni a Bobor ezredesnének. Zrínyi szemöldei összevonódtak, mire az ügyes Perényi rögtön áttért más hangra. Mert a méltóságos gróf úr nagy gavallér, és az ezredesné gyönyörű asszony bizony Isten megéri. Zrínyi szemöldei még jobban összevonódtak, Perényi egy harmadik hangot keresett. Hát úgy áll a dolog, kérem alásan, hogy ez a marha ékszerész elmondta az ezredesnek, és az ezredes erre némileg felhevülve idejött kellemetlenkedni a méltóságos gróf úrhoz. Ön úgy látszik, sokat tud, szólt közben a gróf hirtelen elhatározással. Most még tehát azt akarná tudni, hogy hol van Bobor ezredes. Igenis, kérem alásan. Hát, mindjárt meg fogja tudni. Ezzel egy csengettyűt nyomott meg a gróf, és belépett némán két alabárdos, Josipovics Mihály és Kántor Márton, két termetes vitéz, egy ölnél magasabb mindenik. Verjétek láncra ezt az ember vakarcsot, és vigyétek le! Perényi hadonászott, rúgott, karmolt, harapott, kiabált, de a két óriás vasmarka csak hamar úgy lenyomta, hogy meg se moccanhatott. Egy előszobában hirtelen megvasalták, aztán egy melléklépcsőn levitte ölben az egyik vitéz a pincébe, hol oda láncolta egy a falba épített vaskarikához. Volt ott több vaskarika is, és több fogoly is. Tarkítva voltak, a fal mellett egy fogoly és egy Wertheim kassa. Megint egy fogoly, és megint egy Wertheim kassa. Nagy homály volt bent, csak fenn egy kis nyíláson szűrődött be némi világosság a vakudvarról. Perényi nem bírta eleinte felismerni a tárgyakat, és csak valami alaktalan tárgy mozgásának tűnt föl, midőn fogoly szomszédja nagy lánc csörömpöléssel hozzálépett, hogy magát bemutassa. Bobor, ezredes vagyok.